Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szlomszky Szabó Mária tanítónővel. Kurcina Teréz nővér beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és Szlomszky Szabó Mária kedves vendégünket a stúdióban, akit a Péceli Magyarok Nagyasszonya Egyházközségből ismerek. Foglalkozását tekintve tanítónő, de most az anyai hivatásának él, harmadik gyermekével van otthon, akit tudtommal nem terveztek, Istentől kapták ajándékba.
Úgy gondolom, hogy minden gyermek ajándék az Istentől, ha számítanak rá szülők, ha nem. Ez egy hosszú történet, én régóta vágytam egy harmadik gyermekre, csak a férjem volt az a racionális ember, aki azt mondta, hogy jó nekünk így, van egy fiú, egy lány, elég nagyok már, elég önállóak, jó így az élet, és amikor már én elmúltam 40 éves, akkor valahogy elengedtem én is ezt a dolgot, és azt gondoltam, hogy valóban így kerek az életünk, és minden jól van így. Nagyon nagy lelkesedéssel készültem egy új első osztálynak a fogadására az iskolában. Egy remek kis csapat volt, ez volt a célom. Aztán gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén a férjem azzal jött haza az egyik templomból, hogy egy néni megkérte őt arra, hogy a lelki adoptálásban vegyen részt, és gyümölcsoltó boldogasszonytól egészen karácsonyig minden nap egy tized rózsafűzért imádkozzon egy meg nem született babáért, hogy megszülethessen. Férjem nem volt túl lelkes, egyébként is imádkozza a rózsafűzért, de gondolta, hogy hát most ez kell neki, nem kell neki, és hogy bátorítsam, mondtam, hogy akkor imádkozzuk együtt, én is belekezdtem ebbe, és gyümölcsoltó boldogasszony után a nyár folyamán kiderült, hogy nálunk lesz egy újabb gyermek. Ez egy nagy meglepetés volt, és öröm is. Aztán a férjem egy picit viccesen meg is jegyezte, hogy legközelebb találkozik a nénivel, akkor megmondja neki, hogy jól behúzta a csőbe. Átalakult az egész életünk, az új osztállyal való tervek is, de így utólag látjuk azt, mint általában mindig, hogy az Isten tervei sokkal jobbak, gazdagabbak, mint amit mi gondoltunk. Így kaptuk hírül a harmadik gyermekünk érkezését.
Problémamentes volt a várandóság?
Az elején, ugye a nagy öröm után, az első vizsgálatok alatt egy picit megijesztettek minket, mert a genetikai ultrahangon valamilyen rendellenességet láttak, és onnantól erősen azt mondták nekünk, meg abban erősítettek minket, hogy nagy valószínűséggel valamilyen genetikai rendellenességgel fog születni az a baba, ami egy kicsit rosszul érintett minket, és úgy próbára tette a türelmünket, vagy nem is tudom, hogy igazából egy hitpróba is volt talán ez nekünk. Megbeszéltük a férjemmel, hogy bármi lesz ezzel a gyerekkel, bármilyen lesz ez a gyerek, akkor is szeretni fogjuk, a miénk lesz, és nem fogunk neki ártani, és mindenképp megtartjuk. Aki már volt hasonló helyzetben, tudja, hogy egy édesanyának azért sok minden megfordul ilyenkor a fejében, hogy mire számíthat, hogy milyen lesz ez az egész helyzet. Aztán nagyon sokat imádkoztunk azért, hogy ez a baba egészséges legyen, vagy ha nem lesz az, akkor legyen úgy, ahogy az Isten akarja, és nekünk adjon hozzá erőt. Közben persze az orvosi vizsgálatokra jártam, akkor mondták, hogy kellene egy magzati vizsgálat, amiből a magzat vízből megállapítják a babának a kromoszóma állományát, hogy van-e rendellenesség, vagy nincs. Beleegyeztem ebbe a vizsgálatba azért, hogy tudjam, hogy mire készülhetek, mert ez nagyjából a várandóság felénél volt ez a vizsgálat. Szerettem volna tisztán látni a jövőnket, hogy mire kell készülnünk. Amíg ennek a vizsgálatnak az eredményére vártunk, akkor, meg hát ugye ez hónapokon keresztül lelki válság az embernek, ebben voltunk benne, én is sokat imádkoztunk, néha sírtunk. Emlékszem, volt egy nagyon emlékezetes rész, amikor az Isten igéjén keresztül kaptam megerősítést, amikor éjszaka az ágyban feküdtem, akkor is imádkoztam, sírtam is, úgy éreztem, ott volt mellettem a Szentírásom, hogy a Szentírással együtt kell imádkoznom. És a Szentírásban ugye Isten igéje, Jézus van jelen, az élő ige, és az ima végén odaraktam a hasamra ezt a Szentírást kinyitva. Úgy kértem az Istent arra, hogy adja a vigasztalást és segítsen nekünk. Amikor végeztem az imával, meg is tudtam nyugodni, akkor gondoltam, hogy fel kellene kapcsolni a lámpát, és meg kellene nézni, hogy vajon hol nyílt ki ez a szentírás, amit oda helyeztem a hasamra. Amikor kinyitottam, Izaiás könyvében olvastam, hogy nem hiába szülnek ők, hogy nem a hirtelen pusztulásra, nem azért nyitom meg a méhet, hogy utána a hirtelen pusztulásra szüljenek, és hogy az Istentől megáldott ivadékok ők, és ez nekem annyira jó érzés volt. Arra is emlékszem, amikor szentmisén ültem, és akkor is a könnyeimmel küszködtem, ott is egy olyan zsoltár rész volt, amit tudtam, hogy nekem szól, ami úgy szólt, hogy aki könnyek között vetnek, majd újongva aratnak. És ez is egy pozitív megerősítés volt, és most már azóta ugye a vizsgálatra is megkaptuk az eredményt, hogy egy egészséges kislányunk lesz. Azóta is ezt tudom megerősíteni, hogy ki könnyek között vetnek, újongva aratnak, mert rengeteg örömünk van ebben a gyermekben.
Azt ugye tudod, hogy nem csak a család számára áldás, Lizi, hanem az egész egyházközség számára, hiszen misék után látom, hogy sorba áll mindenki, hogy megérinthesse, szólhasson hozzá, és úgy éljük meg az egészet, hogy látjuk a szemünk előtt cseperedni, és hogy mennyi áldás száll rá. Mit jelent nektek ez?
Körülbelül 2 hetes kora óta hordom szentmisére magammal, mert nekem nagyon fontos az, hogy részt vegyek a szentmisén, amikor csak lehet, mert egy óriási erőforrás. És ahogy látogatjuk együtt a templomot, ezért ismerősök ott a hívek a többiek is, és én is egy viszonylag közvetlen ember vagyok, sok emberrel jó kapcsolatban vagyok, és a gyerek is valahogy ilyen, hogy ő is szereti az embereket, és mindig integet, mosolyog, és azt gondolom, hogy így minden jó érzésű ember ugyanígy szereti a kicsi gyerekeket, és ez egy olyan jó kapcsolódás ott, hogy szerintem minden kisgyerekes anyukának ez a hasonló helyzete. Szeretik az emberek a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy a szentmisén a gyerek olyan, mint amikor kivisszük a napra. Olyan, hogy ha odaviszem az Úr Jézus közelébe, akkor hiszem azt, hogy ő ott áldást kap, és a lelki növekedésében is segíti őt. És valahol az is jó, hogyha korán megszokják a gyerekek a templom közegét, azt, hogy ott mit szabad, mit nem szabad. Lehet mozogni, mennyit lehet, mennyit szabad mukkanni, vagy nem mukkanni, és így azt gondolom, hogy nem árt minél előbb elkezdeni, hogy megszokják.
Ez veled is így volt gyermekkorodban, hogy honnan indultál?
Vallásos volt a családunk, de az én életemben a nagyszüleim voltak azok, akik erőteljesen hatottak rám, illetve velük töltöttem én az időm nagy részét, meg az életem nagy részét is, mert a szüleim viszonylag kiskoromban elváltak, és az anyai nagyszüleimnél maradtunk anyuval. Anyu viszont fiatal volt, sokat dolgozott, és valahol ez a válás, ez a csalódás megtörte őt szerintem, megpróbált új életet kezdeni a maga módján, és én a nagymamámmal töltöttem nagyon sok időt, ő az óvodában, iskolában az élelmezés vezetést csinálta, és vele mentem, vele jöttem, és délutánonként is vele voltam, és vele alakult ki egy erősebb kötődés. És a mamának a vallásos lelkülete, az természetes volt, hogy azt így továbbadja nekem, úgyhogy én tőle tanultam imádkozni, és így teljesen normálisan, mint a legtöbb katolikus családban, ugye első áldozó voltam, bérmálkozó voltam, és igazán a hitem akkor vált élővé, amikor főiskolára elkerültem Egerbe. Ott a Szalézi Nővérek kollégiumában laktam, a Segítő Szűz Mária főiskolai leánykollégiumban, ami egy nagyon jó közösség volt, rengeteg lelki programmal, lelki gyakorlatokkal, lelki napokkal, szentmisékkel. Óriási ajándék volt az, hogy a kollégiumon belül volt egy kápolna, ott volt az oltári szentség, és ott vált igazán élővé és sajátommá a hit.
Mindig családos hivatásra vágytál?
Ott Egerben volt olyan időszak, amikor elgondolkodtam azon, hogy esetleg szerzetesi hivatást kellene választani, és így utólag így gondolkodtam, hogy vajon miért nem, hogy nem, de jobb lett volna akkor egy kicsit jobban körülnéznem a rendek között, mert ugye akkor ott csak a szaléziakat ismertem, és az ismertebb rendekről tudtam ezt-azt, de nem érzem azt, hogy rosszul döntöttem volna. Nem olyan régen olvastam egy idézetet arról, hogy az ördög azzal kísérti a szerzeteseket, hogy bezzeg családosként mennyivel könnyebb lenne az élet és boldogabb lenne, és a családosokat pedig azzal kísérti, hogy bezzeg szerzetesként mennyivel többet lehetne Istennel törődni és foglalkozni, és én azt gondolom erről, hogy az alázat és a hűség mindenkinek szükséges ahhoz, hogy megmaradjon az ő hivatásában. És nagyon fontos, igen, az, hogy mindenki szilárdan maradjon meg a hivatásában, és biztos vagyok benne, hogy abban lesz boldog azzal, hogy szolgál, akárhol. Mármint, hogy ahova ő először döntött.
Nyílt bennem egy beszélgetésünk, amikor elmesélted, hogy hogy találtál rá a szűzanyára még egész gyermekkorodban.
Igen, a védőszentem is a szűzanya Máriaként, és az ő nevét viselhetem, ami nagy kincs nekem, és ezt is így későn döbbentem rá. De gyerekként, amikor azért az anyám jelenlétének a hiánya nagyon kellemetlen volt így gyerekkorban megélni, hiába a mamám nagyon-nagyon szeretett, és a nagyapám is, de mégis valahol az ember, ha látja azt, hogy a többi gyereknek van családja, nekem meg nincs, azt úgy érzi, hogy nincs teljesen rendjén, és emlékszem arra, amikor egyszer így feküdtem kicsi gyerekként az ágyamban, és hiányzott az anyám, és akkor azt kértem a szűzanyától, hogy ő üljön az ágyam szélére, és ő simogassa meg a hátamat, így este volt ez, és ez olyan jó érzés volt nekem akkor, hogy mai fejjel én hiszem azt, hogy akkor ez ott megtörtént, vagy akkor ilyen vigasztalást kaptam. Aztán éveken keresztül nem voltam egy ilyen nagyon máriás lelkületű, inkább Jézus Isten felé fordultam, viszont később rátaláltam a Csomóoldó Boldogasszony képére és arra a kilencedre, ami ehhez kapcsolódik. Ez arról szól, hogy az egész életünk szalagját Mária kezébe helyezzük, és Mária kioldozza a mi életünknek a csomóit, amit a bűnök okoztak, vagy éppen a sérülések okoztak, és rózsafűzér kapcsolódik ehhez a Csomóoldó Boldogasszony kilencedéhez, és amikor én ezt elkezdtem imádkozni, akkor szerettem meg annyira a rózsafűzért, és a szűzanyával is úgy erősödött a kapcsolatom, hogy onnantól kezdve napi imádságommá vált, és nem tudtam már abba hagyni, és a mai napig nekem naponta legalább egy teljes rózsafűzérre van szükségem ahhoz, hogy normális maradhassak. Most ez ilyen bután hangzik, vagy furán hangzik, de ez ilyen önző érdekből mondom a rózsafűzért, és általában nem szoktam senki konkrét dologért imádkozni, hanem azért mondom, mert örömöt okoz, mert megnyugvást ad, mert megerősít. Ha nem mondanám, akkor ugyanúgy felerősödnek bennem is a félelmek, aggódások, viszont a rózsafűzér ezektől megszabadít, vagy megnyugtat. Ami még fontos volt nekem, és nagy élmény volt, a Montforti Grignon Szent Lajos művei alapján van egy 33 napos lelki gyakorlat, aminek a végén Szűz Máriának ajánljuk fel önmagunkat. 2020-ban végeztem el, ez egy egyéni lelki gyakorlat, van hozzá kétféle könyv is, de az interneten is megtalálható ez a 33 napos lelki gyakorlat. Ez is egy nagy élmény volt, hogy a szűzanyának való önátadás és önmagunk felajánlása, odaszentelése, hogy ez mennyi gyümölcsöt hoz az ember életében. Ő annyira csodálatos közbenjáró, hogy nem szabad kihagyni, vagy sokat veszít az, aki kihagyja hitéletéből őt.
Másokat is próbálsz a szűzanyához vezetni. Ez mennyire tudatos nálad, vagy csak úgy a Szentlélekre hagyatkozol?
Ami nekem segített, ami nekem megerősítést adott, azt szeretném továbbadni másoknak, amikor beszélgetek emberekkel, és úgy érzem, hogy olyan helyzetben van, hogy neki erre szüksége lenne, vagy ez most segítene rajta, akkor igyekszem ezt előhozni, vagy ezzel segíteni neki, mert csak azért, mert nekem is ez egy megerősítés volt. Ugyanígy a férjem életében is, amikor volt egy mélypont az édesapja halála után, ami egészségügyileg is kihatott rá, meg lelkileg is, akkor utána ő is elkezdte mondani a rózsafűzért, és ugyanígy függővé vált, és már ő sem tudja abba hagyni. Határozottan mondhatom azt, hogy attól a perctől kezdve javult az ő állapota, amikor elkezdte a rózsafűzért imádkozni.
Tehát kézzelfogható az életetekben a szűzanya.
Igen, és ezt szeretném másoknak is átadni, vagy segítségképpen mutatni.
személyes Isten kapcsolatodat három gyerek mellett hogyan ápolod?
Most, hogy otthon vagyok, a legkisebbel, így sokkal több időm van arra, hogy imádkozni tudjak, amikor ő alszik délután, vagy délelőtt, vagy babakocsival tologatom kint, az remek alkalom arra, hogy lehet imádkozni, de ugyanígy akár házi munka közben is, hogyha nem szól valaki az emberhez, ugyanígy tudok imádkozni, illetve este, amikor már mindenki alszik és nyugalom van, az is egy jó lehetőség. Emellett még mindig a szent miséket emelném ki, hogy azok a legjobb alkalmak arra, hogy közelebb kerüljünk az Úristenhez. Meg ugyanis szentségimádás, csak mostanában sajnos ritkán jutok el szentségimádásra, néha szoktam tudni.
A gyermekeidnek hogyan adjátok át a hitet?
Ők is egyrészt látnak minket, mármint hitünk gyakorlásában, ugyanígy egész kicsi koruk óta katolikus óvodába, katolikus iskolába járnak, ott is kapják ugyanezt a megerősítést, de a legfontosabb, hogy otthonról mit mondunk nekik, meg hogyan neveljük őket. Én erőteljesen el szoktam mondani nekik a saját élményeimet, a hit élményeimet, a saját felismeréseimet, de ugyanígy a saját hibáimat is, amikor persze én van úgy, hogy leszidom őket, vagy veszekszem velük valamiért, és ugyanígy akkor elmondom, hogy igen, utána bocsánatot kérek tőlük, vagy elmondom azt, hogy hogyan tudok én megküzdeni a saját gyengeségeimmel, Isten segítségével. Én azt gondolom, hogy a személyes példaadással, meg önmagunk felvállalásával. Én nem szeretnék soha egy tökéletes képet festeni magamról sehol, a gyerekeim előtt sem, hanem vállalom azt, hogy igen, vannak gyengeségeim, hibáim, bűneim, és egyedül az Isten az, aki segít abban, hogy bármi jót kihozzak magamból, vagy általa hozok ki bármi jót magamból.
Szoktatok otthon közösen imádkozni?
Igen, minden este szoktunk együtt imádkozni. A reggelek azok kicsit kapkodósabbak, ott nem mindig sikerül, meg amikor például autóval megyünk hosszabb, rövidebb utakra, akkor ott együtt a rózsafüzért szoktuk mondani, meg az egyházi évhez kapcsolódó ünnepeken mindig részt veszünk a templomban is, és azért ezt haza is visszük, nem csak a templomban ünnepelünk.
Még azt is látom, hogy a saját családod hitélete és gondjai mellett az egyházközség többi családjára is van gondod. Létrehoztátok a kis babamama klubot.
Amikor már kiderült várandóság, akkor ez az atya ötlete volt, a plébánosunk ötlete volt ez a lehetőség, hogy a kisgyermekes édesanyákat ilyen módon össze lehessen terelni itt a plébánián. Igazából nem érzem magam nagyon közösségi, csacsogós kismamának, én nem voltam soha ilyen, de nagyon jó kis közösség jött össze. Olyanok is járnak, akik péceliek, de nem a Péceli Egyházközségbe járnak, hanem egy másik templomba járnak. Ez is olyan, hogy jókat tudunk beszélgetni is, de nagyon jókat lehet imádkozni is együtt, és ez nekem is egy pozitív élmény, hogy mindig éneklünk egy kicsit, imádkozunk egy kicsit, aztán a gyerekek játszanak, mi beszélgetünk általában hitéleti témákról, vagy családot, párkapcsolatot érintő témákról. Van, amikor rózsafüzért is tudunk mondani, attól függ, hogy hogyan jövünk össze. A végén pedig általában beszoktunk menni a kápolnába, ami ott van a szentély mellett, egy picit ott is imádkozunk, és úgy Jézus elé visszük a gyermekeinket, és lélekben a családjainkat is, és az ő áldását kérjük a gyermekeinkre és a családjainkra. Mindig azt szoktam mondani a gyerekeknek, amikor tanítok, meg a saját gyerekeimnek is, hogyha van egy híres nagy király, akit én ismerek, és szeretnék a közelébe kerülni, és biztos, hogy nem mernék bekopogtatni hozzá, csak úgy, de ha ismerem az anyukáját, akkor közelebb tudok hozzá kerülni, és ha valamit szeretnék tőle, akkor az anyukája által valószínűleg előbb meghallgat, és általában ugye Szűz Máriára így tekintünk, hogy ő egy ilyen csodálatos közben járó, a legszerető édesanya.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Szlomszky Szabó Mária tanítónővel Kurcina Teréz nővér beszélgetett.
Mária Rádió.